Itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó. Adásunk tartalmából: komoly körültekintést igényel, ha egy cégvezető úgy dönt, hogy bezárja a cégét, milyen szempontokat kell figyelembe venni a végelszámoláskor. Mérséklődött az árnyomás Magyarországon, az élelmiszerárak azonban az átlag felett emelkedtek júniusban. A 4iG megállapodást írt alá a Magyar Telekom nyertével a T-Systems Magyarország ZRT megvásárlásáról. A portfólió vezető elemzője szerint a következő hónapok 5G-s frekvencia pályázataira és hálózatfejlesztésre költheti részben a Magyar Telekom a leányvállalatának eladásából befolyt összeget. A csapadékos idő miatt kéthetes csúszással kezdődött, de augusztus 1-jére befejeződhet az aratás Magyarországon. A terméskilátásokat is értékeli a szakértő. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! Komoly körültekintést igényel, ha egy cégvezető úgy dönt, hogy bezárja a céget, vagyis befejezi a tevékenységét. A végelszámolás ugyanis sem számviteli, sem adózási szempontból nem hétköznapi feladat. A következő percekben azt járjuk körül, hogy melyek azok a szempontok, amelyekre a végelszámolás során érdemes odafigyelni. A részletekről Szenes Szabolcsot, a VTS klient partnerét kérdeztem.
A hallgatók számára valószínűleg ismert, hogy mindkét folyamat, a felszámolás és a végelszámolás is a társaság megszűnéséhez vezet. Azonban nagyon nagy különbség van a két folyamat között, míg a felszámolások esetében külső felek kezdeményezik a társaság megszüntetését, és jellemzően fizetésképtelenség miatt, addig a végelszámolások esetében a tulajdonosok saját döntése vezet a cég megszüntetéséhez, és még fontos még, hogy itt ez esetben a tulajdonosok folyamatosan kontrollálják is ezt a folyamatot az utolsó pillanatig. Ezekből az is következik, hogy mivel a tulajdonos felügyelete alatt zajlik a végelszámolás, a végelszámoló személyét is ő választhatja meg. Ez is egy fontos különbség, hiszen a felszámolás során a felszámolót a bíróság nevezi ki a felszámolók névjegyzékéből.
Mi válthatja ki egyébként a végelszámolások kezdeményezését, tehát milyen folyamatok vezetnek el oda, hogy elkezdődik egy végelszámolás?
Nagyon sok körülmény vezethet a társaságok tevékenységének beszüntetéséhez. Nemzetközi háttérrel rendelkező társaságok esetében a költségoptimalizálás szokott gyakran a háttérben állni. Lényegében alacsonyabb bérszínvonallal rendelkező országba telepítik át például a magyarországi operációt, és ez vezethet egy cég megszüntetéséhez. Lehetnek megváltozott piaci körülmények is, mint okok, illetve törvényi változások is kikényszeríthetik a cégbezárásokat. Illetve vannak olyan projektcégek, amelyek csak meghatározott céllal és meghatározott időre jönnek létre.
Mi az, ami még jellemzi a végelszámolást, tehát megkülönbözteti a felszámolástól?
Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy itt nem állhat fent fizetésképtelenség. Amennyiben igen, akkor a végelszámolás átválthat felszámolásba. Tehát ha nagyon-nagyon egyszerűen szeretnénk definiálni, akkor egy fizetőképes társaság jogutód nélküli megszüntetéséről beszélünk, és ami fontos különbség, ahogy korábban is említettük, hogy a végelszámlás során a társaság tulajdonosai folyamatosan ellenőrzik ezt a folyamatot.
Hogyan kell dönteni a végelszámolásról?
A társaság tulajdonosai határozatban döntenek a végelszámolás tényéről, a végelszámolás kezdőnapjáról és a végelszámoló személyéről, aki a továbbiakban majd képviselni fogja a társaságot.
Mi tekinthető a végelszámolás napjának?
A végelszámolás kezdőnapja az az a nap, amikortól a társaság az üzleti tevékenységét elvileg beszünteti. Fontos tudni, hogy a végelszámolás kezdőnapját megelőző nappal tevékenység lezáró beszámolót kell készíteni a társaságnak, és ezt 30 napon belül közzé is kell tenni. Mivel ez egy elég ambiciózus határidő, nagyon alapos tervezést igényel a végelszámolás megkezdése.
Milyen teendők vannak egyébként a végelszámolás alatt?
A végelszámolónak a végelszámolás alatt számos feladata van, ezek között a legelső az, hogy fel kell mérnie a társaság vagyonát. Erre amiatt is szükség van, mert tisztában kell lennie, hogy a meglévő vagyontárgyak azok kellő fedezetet nyújtanak-e a hitelező igényekre. Amennyiben nem, akkor a végelszámolónak indítványoznia kell a felszámolási eljárás megkezdését. Ahhoz, hogy a hitelezőket ki tudja elégíteni a végelszámoló, be kell hajtani a vevő követeléseket, és értékesíteni kell a különböző vagyontárgyakat. Ezen kívül meg kell szüntetni a társaságnak az élő szerződéseit, szállítókkal, vevőkkel, munkavállalókkal és a különböző partnerekkel.
Van-e még bármiféle fontos teendő, amit a végelszámolás alatt kell elvégezni?
Igen, akadnak fontos számviteli és adózási teendők is. A végelszámolásra valójában 3 évvel rendelkezésre, tehát 3 év alatt le is kell zárni a végelszámolást, és ez idő alatt 12 havonta beszámolót kell benyújtani, és éves adóbevallásokat kell benyújtani, és hát azzal is számolni kell a társaságoknak a végelszámolás alatt és a végelszámolás lezárásakor, hogy adóellenőrzések következhetnek be. Ezért szoktuk azt javasolni, hogy érdemes még a végelszámolás kezdete előtt felmérni a kockázatokat annak érdekében, hogy minimalizálni lehessen a társaság adó kockázatait.
Hogyan történik meg a végelszámolási eljárás lezárása?
Végelszámolás lezárására akkor kerülhet sor, amikor a végelszámoló minden szükséges feladatát ellátta. Ekkor a tulajdonosok döntenek a végelszámolás lezárásáról. A végelszámoló feladata, hogy elkészítse a végelszámolás lezáró beszámolót és a vagyonfelosztási javaslatot, és ezek alapján történik meg a fennmaradó vagyonnak a felosztása a tulajdonosok között.
Szene Szabolcsot, a VTS klient partnerét hallották. Mérséklődött az árnyomás Magyarországon, az élelmiszerárak azonban az átlag felett emelkedtek júniusban, mondta az Inforádiónak az Erste Bank makrogazdasági elemzője arra reagálva, hogy a fogyasztói árak a KSH közlése szerint átlagosan 3,4%-kal voltak magasabbak az év 6. hónapjában, mint egy évvel korábban. Nyeste Orsolyát kérdeztem.
Mindenképpen pozitív meglepetés volt ez az adat, hiszen összességében arra utalt, hogy az előző hónapoknak az árnyomása azért valamelyest mérséklődött Magyarországon. Ugye áprilisban és májusban még 3,9%-on állt az éves szintű fogyasztói árindex, ehhez képest a mostani adat egy elég jelentős lassulást mutatott. Ugye emögött egyrészt a járműüzemanyagok ára állt, amelyek mind havi, mind éves szinten elég jelentős visszaesést mutattak, másrészt pedig júniusban hó per hó alapon csökkentek az élelmiszer árak 0,1%-kal. Ez mindkét tétel olyan tétel, ami a monetáris politika döntéseit különösebben nem befolyásolja, hiszen volatilis változékony tételekről van szó. Ugyanakkor, hogy a teljes árindex csökkenése mégis nagyobb volt a vártnál, ezzel annak volt köszönhető, hogy maginflációs tételek, tehát köztük leginkább, amit ki lehet emelni, a tartós fogyasztási cikkek árai csökkentek júniusban, és ez bizony már a maginflációs mutatóban is megjelent.
A maginflációs mutató az milyen ebben a hónapban? Ugye az MNB közli az adószűrt maginflációra vonatkozó mutatót is. Ez mit mutat?
Igen, 9 órakor a fogyasztói árindexel egyidében megjelente a maginflációs mutató is. Ez 3,8% volt, tehát lassult a májusi 4%-hoz képest. Majd egy órával később az MNB is publikálta az úgynevezett adószűrt maginflációs mutatót. Ez azért fontos adat, mert a monetáris politikai döntéshozatal során, tehát amikor a jegybankárok a monetáris tanács eldönti, hogy monetáris szigorítás, monetáris lazítás legyen, milyen legyen a monetáris politika, fenntartható-e a mostani a monetáris politika, akkor ez az a mutató, amire a döntéshozatal során a leginkább fókuszálnak. És júniusban az adószűrt maginfláció is visszalassult, a májusi 3,7%-ról 3,5%-ra csökkent. Ez még mindig nem mondható alacsonynak, de mindenképpen jó hír, hogy az előző hónapokban látott emelkedő tendencia visszafordult.
Mert ugye mérséklődött az árnyomás, az élelmiszer áraknál továbbra is volt egy átlagos 5,8%-os áremelkedés a tavalyi júniushoz viszonyítva. Lehet-e azt tudni, hogy emögött mi húzódik meg, tehát mi volt az a, melyek voltak azok a tételek, amelyek drágultak?
Általában véve ugye az élelmiszer árak meglehetősen volatilis képet mutatnak, és valóban van már hónapok óta egy emelkedő tendencia az élelmiszer áraknál. Amit itt a júniusi adatról el lehet mondani, az az, hogy itt is kettős hatás figyelhető meg, hiszen havi szint szinten az idén-nyáras élelmiszerek árai csökkentek 2,4%-kal, mint egy korrekciójaként az előző hónapok jelentősebb drágulásának. Ugyanakkor ugye voltak itt olyan tételek, mint például a sertéshús, a kenyér és a sajt, amelyek májushoz képest emelkedtek, méghozzá nem is kismértékben. Tehát ez az 5,8%-os éves szintű drágulás, ez egy meglehetősen vegyes ármozgások eredményeképpen alakult ki júniusra.
Lehet-e azt tudni, hogy ezek az említett élelmiszerek milyen mértékben drágultak az egy évvel korábbihoz képest, tehát mondjuk akár a sertéshús, vagy a liszt is, a lisztára is emelkedett, a kenyérára is, a KSH statisztikai közlése szerint?
Itt van az előző év azonos időszaka. Sertéshús az 2019 júniusában 12,1%-kal drágult éves szinten, ez mindenképpen egy jelentős tétel volt. Kenyérnél itt egy 8,8%-os drágulást mutat a statisztika, és ami még itt ugye elég jelentős, hogy a burgonya esetében közel 50%-os áremelkedés volt éves szinten. A tojás, a tejára viszont mérséklődött az előző év azonos időszakához képest.
Nyeste Orsolyát, az Erste Bank makrogazdasági elemzőjét hallották. A műsor a hírek után folytatódik.